Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Vendégünk dr. Téglás Péter, köszöntelek szeretettel.
Szervusz, jó napot kívánok!
Könyvet vagy filmet hoztál nekünk?
Most egy könyvet hoztam, amelynek az a címe, hogy Hitler és a Habsburgok. Egy remek angol írónak a könyve, James Longo, aki különböző tudományokban jártas, és több évtizedes, vagy talán egy évtizedes kutatások eredménye ez a könyve, amely nem hagyományos értelemben vett történelemkönyv, egy szórakoztató irodalom, már amennyire emberi sorsokon és emberi tragédiákon lehet szórakozni.
De olvasmánynak mindenképpen könnyebben fogyasztható.
Olvasmánynak egészen varázslatos. Hitler és a Habsburgokról van szó, amelynek ugye az az alcíme, hogy a Führer bosszúja az osztrák királyi család ellen. Tulajdonképpen némi hatásvadászattal is, ezt talán a hallgatók megbocsátják számomra, azzal a jelenettel szeretném kezdeni, amivel egyébként a könyv is tulajdonképpen kezd, hogy 1909-ben Bécs az egyik legragyogóbb fővárosa volt Európának. Bécsnek az egyik legragyogóbb épülete és szállodája volt az Imperial Hotel. Hát maga a mese, hát építészetileg minden szempontból egy csodálatos építmény volt, és 1909-ben a mi későbbi császárunkat avatták és bemutatták a közönségnek, akkor még élt az ő édesapja, IV. Károlyról van szó, és egy hatalmas és fényes fogadást rendeztek ebben az Imperial Hotelbe, ahol egymást követően érkeztek a Habsburg hercegek hihetetlen elegánsan, csodálatos ruhákban, ékszerekben, tehát maga a pompa volt. A könyv leírása szerint maguk a kocsisok is elegánsabbak voltak, mint egy hadseregtábornok. Annyi probléma volt, hogy néhány nappal azelőtt igen nagy hó esett, és hát ugye a havat nyilván el kellett takarítani, nehogy valamelyik Habsburg hercegnő ottan belelépjen a latyakba, meg hát egyébként is a piros szőnyeget ki kellett teríteni, és hát hómunkásokat vettek föl, és ezek a hómunkások hát ugye a társadalom alacsonyabb rétegéből származtak, rossz öltözékben, fázva, éhesen lapátolták a havat. És ezek a lapátolók is, ez a hómunkások között a legnyomorultabb, a legtorzomborzabb embert úgy hívták, hogy Adolf Hitler.
És ez nem kitaláció.
Hát ez egyáltalán nem kitaláció, ez kőkemény történelmi valóság. Na most ugye természetesen hát ez egy nagyon hangulatos bevezetése ennek a témának, de kizárólag ezzel az eseménnyel magyarázni Hitlernek a paranoiás Habsburg gyűlöletét azért egy kicsit túlzás volna. Na most arról van szó, hogy maga a könyv és a könyv szerkezete olyan, hogy Hitler pályafutását párhuzamosan mutatja be Ferenc József leszármazóinak, és ennek kapcsán, ehhez kapcsolódóan más Habsburg leszármazóknak az életútjával. Ez bizonyára a hallgatók számára is ismert, ugye, hogy Ferenc Ferdinánd, Ferenc Józsefnek az unokaöccse, aki Szarajevóban a feleségével együtt 1914. június 28-án meggyilkoltak. Ő volt az az ember, aki, hát utalok egy korábbi könyvismertetőnkre, amikor az osztrák-magyar monarchia állapotával foglalkoztunk, tehát ő volt az a politikus a Habsburgok közül, aki a legközelebb jutott ahhoz a gondolathoz, hogy föderalizálni kellene a Habsburg birodalmat. Na most ugye ez a június 28-i esemény hihetetlen szerencsétlen egy esemény volt. Én a mai napig meg nem tudom érteni, hogy egy Habsburg főherceget, akinek nagyon komoly katonai rangja is volt, nagyon komoly közjogi funkciója voltak, hogy ennyire nem részesítették védelembe, hogy egy ilyen szánalmas alak, mint az a Gavrilo princíp, egyszerűen oda megy és két lövéssel elintézi a herceget és a feleségét, de már azt megelőzzen egy másik bombát tud dobni a konvojra, tehát ez számomra fölfoghatatlan, viszont ennek olyan következményei lettek, ugye, ami a világtörténelemben páratlan, mert kitört az első világháború is, erre még az emberiség történetében ilyen rettenetes pusztításra nem volt példa. A könyv nem erről szól, a könyv arról szól, hogy ez a szerencsétlen egymást szerető, ami azért nagyon ritka volt abban az időben, ugye a főhercegi családban, hogy egymást szerető harmonikus házasságban éltek, és morganatórius házasságban volt, ami azt jelentette, és ez egy külön botrány volt ugye a Habsburgok világában, hogy nem a rangjának megfelelően házasodott. Csotek Zsófia egy előkelő cseh nemesi családból származott, de semmiképpen nem ért föl a Habsburgokhoz. Na most ennek következtében aztán Ferenc Ferdinándot is, de aztán a feleségét is rendkívüli módon megalázták. Tehát ugye a rangbéli azonosság hiánya miatt nem vehetett részt azokon a rendezvényeken, amelyen minden más Habsburg ott volt, és ott volt a férje. Nem érkezhetett, és nem távozhatott a rendezvényekről a férjével együtt. Három gyermek született a házasságból, Miksa, Ernő és Zsófia nem hívhatták Habsburgnak. Hohenbergeknek hívták őket. Tehát éppen azért, mert az anyjuk nem volt főrangú, még a Habsburg nevet sem viselhették. Na most, hát ugye ez azért a mai ember
számára. A fejűségnek tűnik keményen.
Igen, hát szóval azért, és ugye a könyv azért ad egy áttekintést a korabeli Habsburgok szellemi és mentális állapotára is, és anélkül persze, hogy én bántani szeretném őket, és Isten őrizzen meg, hogy megsértsem, mert sok nagyon-nagyon nagyszerű ember is volt közöttük, de hát bizony a degeneráltság és a beltenyésztéses leromlás azért erősen megmutatkozott a családban. Na most, ha csak Ferenc Józsefet nézzük, és a Ferenc József körében élő személyeket nézzük, a tragédiák sorozata volt. A feleségét megölték, egy őrült anarchista szíven szúrta egy reszelővel. A fia Rudolf, aki szintén valamiféle mentális terheltségben szenvedett, de egy jó kiállású Habsburg volt, legalább öngyilkos lett ugye Mayerlingben. A testvére Miksa, akit a hatalom közelében nem engedett, és ebbéli frusztráltságában elfogadott egy őrült francia javaslatot, és elment Mexikóba császárnak, Habsburg Miksa, ahol néhány hónap után a lázadók elfogták és kivégezték. Tehát hemzsegtek a tragikus események Ferenc József körül, ő azonban hajthatatlan volt, magában a családban is volt olyan a nagyszájú asszony, aki a szemébe mondta, hogy ő bizony ostoba, de talán a történelemben is páratlanul hosszú időn keresztül, hogyha jól emlékszem, 68 évig uralkodott.
Innen fogjuk folytatni a könyvajánlót, dr. Téglás Péter, Hitler és a Habsburgok című, James Longo című könyvet ajánlja nekünk. Maradjanak velünk, folytatjuk zene után.
Vend és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk mai könyvajánló rovatunkat. Dr. Téglás Péter ajánl nekünk Hitler és a Habsburgok című könyvet James Longótól. És hát nekem nagyon érdekes ellentmondással fejeztük be, hiszen ugye a Habsburgok mentalitását mutatja be a könyv, illetve Hitler fejlődését, vagy hát változásait, és ott hagytad abba, hogy Ferenc József a családban rengeteg tragédia és a Habsburg ház terheltsége mellett, míg a saját rokona is azt mondta, hogy hát egy igen buta ember volt, ugyanakkor közel 70 évig uralkodott. Hát hogy van ez?
68 évig uralkodott, és hogyha jól tudom, akkor nem azt mondták neki, hogy buta, hanem az, hogy ostoba. Tudnilik, tényleg ostoba módon zárkózott el bizonyos nagyon-nagyon fontos politikai lépések megtétele elől. Ez a féle középszerűség úgy tűnik, hogy bizonyos történelmi szituációban nagyon jól jön az államigazgatásnak, az államélet vezetőjének. Forradalmi gondolatok nem bántják az ő lelkét, és hát ugye Ferenc József ezzel így volt, és valóban egyfajta nosztalgiával tudunk visszatekinteni a Ferenc Józsefi békeidőkre, amikor stabil volt a pénz, stabilak voltak a munkahelyek, és hát ugye tulajdonképpen fél Európa mindenféle útlevél nélkül bejárható volt, amit hát ezt követően már csak az Európai Unió tagjaiként tapasztalhattunk meg. Én azért tettem egy megjegyzést, amit egyébként ugye nem a saját fejemtől tettem, hanem a könyv is utal rá, hogy egyfajta degeneráltság uralkodott a számos, nagyon nagy számú Habsburg között, de azért legyünk nagyon igazságosak. Tehát a Habsburgoknak van például magyar ága, és ez idő szerint is élnek Budapesten, illetve környékén Habsburgok, vagy hát gondoljon kérem szépen Habsburg Ottóra, aki egy kivételesen páratlanul intelligens és okos ember volt, aki hát ugye nem olyan nagyon régen halt meg, és ha összehasonlítjuk, ugye a könyvnek a végén remek képeket hoz ezekről a Habsburg Ferenc Ferdinánd leszármazóiról, és hogyha itt mondjuk az utolsó képet megnézzük, akkor ha nem olvassuk a kép melletti szöveget, akkor hisszük azt, hogy Habsburg Ottóról van szó, holott nem, hanem Miksa hercegről van szó, akit még csak nem is Habsburgnak hívtak, hogy az előbb mondtam, hanem Hohenbergnek. Na most ugye ők nem szenvedtek degeneráltságban. Kitűnő emberek voltak, ugye ez a házasság, Ferenc Ferdinándnak ez a házassága tényleg nagyon boldog volt, valóban szerették egymást a gyerekeket nagyon nagy szeretetben, és nagyon komoly neveléssel készítették föl az életpályájukra. Alapvetően Csehországban éltek, a Konepiszte nevezetű kastélyban, nem olyan messzi Prágától, az igazi otthonának Ferenc Ferdinánd is ezt a helyet tekintette, azon túlmenően, ugye, hogy hát alapvetően ugye az ő ágának és az ő főhercegi rangjának a Belvedere palota felelt meg Bécsbe, de ezen túlmenően volt egy csodálatos kastélyuk Amstetten környékén is, és hát tulajdonképpen ami az első világháború után, amikor hát ugye ezt a szerencsétlen házaspárt megölték, és aztán ugye Csehszlovákia kezdett kialakulni, Benes mézes-mázas módon kirúgta a hercegeket, a túlélőket, a leszármazókat, akiket az egyik nagynényük nevelt, és hát tulajdonképpen az egész vagyonukat elkobozta, ami Csehországban volt elérhető. És akkor menekültek át Ausztriába. A két fiú, a két háború közötti Ausztriában, a viharos politikai, jelenen rendelkező Ausztriában komoly politikai szerepvállalásuk volt, és talán ismert a hallgatók számára az, hogy ugye a Habsburgokat az első világháború és a világháború elveszítése után gyakorlatilag Ausztriából kitiltották. Tehát Ausztria köztársaság lett, és Habsburg nevezetű személy csak abban az esetben tehette be a lábát Ausztriába, hogyha lemondott a trón iránti igényéről, tehát csak magánemberként mehetett vissza Ausztriába, de viszont ez azért mondjuk éppen a család fejének, korabeli fejének, Habsburg Ottónak ez egyáltalán nem volt kézenfekvő, és egyébként a politikai realitásoknak sem igazán felelt meg, mert nagyon sok osztrák politikus gondolta úgy, hogy vissza kellene állítani a monarchiát, és elsősorban és mindenek előtt azért kellene visszaállítani a monarchiát, hogy ellen tudjanak állni a náci nyomásnak. Na most a könyv másik ága, egyébként zseniálisan osztja be a könyv, a másik ága a Hitler pályafutásának ábrázolása. Tehát ugye a családi körülmények, ugye a 19. század végén 1889-ben született, ugye Linztől nem messzire Braunau nevezetű városkába, ahol a mai napig a hideg kirázza az önkormányzatot, mert azt hiszem, hogy a financok dolgoznak abban a házban, ahol Hitler született, és ugye mindig attól rettegnek, hogy hát nehogy valamiféle zarándokhely legyen. Most talán éppen lebontják, vagy eladják ezt az épületet, ezt most egész pontosan nem tudom. De lényeg az, hogy ugye Hitler innen indult el, akinek az édesapja egy finánc volt, és egy nagyon kegyetlen, nagyon rideg a családjával szemben keményen bánó, gyakorlatilag katonaember, aki viszont egy dolgot imádott, szeretett és tisztelt, az pedig a monarchia volt, és annak az élén Ferenc József. Fiával ellentétben, aki gyűlöletesebbet, mint a Habsburgok és Habsburg monarchia, el sem tudott képzelni.
Innen fogjuk folytatni a könyvajánlót. Dr. Téglás Péter, Hitler és a Habsburgok, James Longo könyvéről mesél nekünk.
Vendés olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk könyvajánló rovatunkat, Hitler és a Habsburgok, James Longo könyvét, amely nagyon élvezetesen és viszonylag könnyen olvasható. Hitler, illetve a Habsburg család életpályája, alakulása, a történet két nagy fonala, és ott hagytuk abba, hogy talán egy kicsit azt kutatja a könyv, hogy vajon miért utálta ennyire a Habsburg házat, a Habsburgokat Hitler.
Na most a gyűlölet középpontjában ugye az a féle paranoia állt, amellyel ugye Hitler a maga nagyon szűkre szabott politikai látókörében mindent és mindenki gyűlölt, amely a pángerménizmuson kívül esett, amely zsidókra emlékeztette őket, amely több nemzetiségre emlékeztette őket, amely kulturális sokszínűségre emlékeztette. Ez iránt nagyon komoly gyűlöletet érzett. Na most az egyéni sorsa is tulajdonképpen ebből a szempontból szerencsétlenül alakult, mert a szülői házból viszonylag korán eltávozott, Bécsbe ment, nem volt teljesen tehetségtelen a festészetben és a rajzkészségben, na de az, hogy ő az akadémiára fölvételt nyerjen, enyhén szólva önértékelési zavarokra mutat, mert az akadémián azt hiszem háromszori kísérlet után is úgy kivágták, hogy a lába se érte a földet, tehát volt olyan kísérlete, amikor az előszűrésen sem jutott túl, viszont a környezetének permanensen hazudott, hogy tagja az akadémiának is, hát ezért rajzolgat is gyakorol olyan nagyon intenzíven. A pályája is egyre lejjebb csúszott, mert a családi örökség az elfogyott, a különböző életjáradékok azok eldugultak, ezek a csatornák eldugultak, és a végén tényleg akkora nyomorban volt, hogy hát a mai aluljáró lakók módjára hát itt-ott amott húzta meg magát, és hát ebben a bizonyos jelenetben, amikor havat ment el lapátolni, akkor életének ez volt talán az egyik legmélyebb pontja. Na most egy bizonyos idő után aztán elkezdett rajzokat készíteni, mert azért mondom, nem volt teljesen tehetségtelen, és nagyon ügyesen rajzolta le a bécsi utcákat, bizonyos házakat nagyon élethűen rajzolta le, és erre voltak vevők. Egy kis bevétele volt, egyébként pedig azt azért javára kell elmondani, hogy rendkívül aszketikus módon élt, tehát az étkezésben, ruházkodásban valóban nagyon visszafogott életmódja volt, nem ivott, ugye egy bizonyos idő után már hús sem evett, vegetáriánus volt. Ugye a nagyon szerény jövedelem mellett ugye egy ilyen szerény életmódot azért lehetett szponzorálni. Na most ez a rendkívüli mélység, hát hogy ugye milyenek az emberi sorsok, ez a hihetetlen mélység, aztán utána elkövetkezik az első világháború, ugye ő elsősorban és mindenkelőtt a Habsburgok iránt és a monarchia iránti rendkívüli ellenszenve, és nem a gyávasága miatt átment Münchenbe, hogy ne tudják besorozni katonának. Na most ez persze nem volt ennyire egyszerű, mert azért nagyon-nagyon jó viszony volt a német és az osztrák hatóságok között, tehát az osztrákok áttírtak a németeknek, és a németek előkerítették Hitlert. És nem azért nem lett katona az osztrák-magyar hadseregben, mert megszökött, hanem azért, mert vézna testalkata miatt alkalmatlannak tartották. És teljesen érthetetlen módon utána ugye visszament Münchenbe, és ott azonnal jelentkezett a német hadseregbe. És a német hadseregben nagyon-nagyon férfi módjára teljesítette a kötelezettségét, ugye többször megsérült, és tulajdonképpen a háborút egyfajta hősként fejezte be. Már ugye az utolsó hónapokban kórházban volt, mert egy vegyi támadás következtében komoly sérülései támadtak. Többször terjesztették föl kitüntetésre, amit valamiféle álszerénység következtében visszautasított, de egy komoly kitüntetést elfogadott a századparancsnokának az előterjesztésére. Ez a századparancsnok viszont zsidó volt. Úgyhogy amikor aztán hatalomra került, akkor ennek a századosnak lehetővé tette, hogy emigráljon Amerikába. Ugyancsak lehetővé tette egy orvosnak, egy zsidó orvosnak, hogy emigráljon Amerikába, aki szerencsétlen édesanyjának az utolsó napjait, óráit tette elviselhetővé, mert egy nagyon súlyos daganatos betegségben halt meg, és az első és utolsó ember volt, aki ez igazi és őszinte emberi érzések fűzték.
Itt hagyjuk abba most a könyvajállót, az időnk lejárt. Azt gondolom, hogy ezek az utolsó mondatok különösen megvilágítják, hogy nincs fehér és fekete, mert hogy még a, hát talán a legnegatívabb szereplője a világtörténelemnek is képes volt pozitív dolgokat cselekedni, és voltak olyan személyek, akik iránt természetes őszinte szeretett kapcsok fűzték. Olvassák el Hitler és a Habsburgok című rendkívül izgalmas történelmi tényeket feltáró, élvezetes formában megírt könyvét James Longónak. Köszönjük, Péter, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.